A telefonos csalások világszerte egyre nagyobb problémát jelentenek, és a csalók kifinomult módszereket alkalmaznak, és gyakran olyan hívószámokat használnak, amelyek ismerősnek tűnnek, így könnyebben becsapják az áldozatokat. Egy friss jelentés szerint bizonyos amerikai körzetszámokat kiemelten használnak csalási célokra, ezzel manipulálva a hívott felek bizalmát. De hogyan működnek ezek a csalások, milyen jogi következményekkel járhatnak, és hogyan védekezhetünk ellenük? Erről beszélgetünk mai vendégünkkel, dr. Baracsi Katalin internetjogásszal. Jó reggelt, szeretettel köszöntöm!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Katalin, mennyire elterjedt probléma a telefonos csalás mondjuk nemzetközi szinten, és akár figyelembe vehetjük a mesterséges intelligencia tudását is akár ebben a témában?
Amikor az emberek arról beszélnek, hogy egy-egy évben mi volt a digitális világgal kapcsolatban a kiemelt téma, akkor sajnos 2024 a csalások évének lett dedikálva, és azt mondják, hogy világszerte soha annyi telefonos és más elektronikus eszközön történő csalás nem történt még a világon, mint a tavalyi évben. És hát sajnos a jövőbe látók, a trendkutatók azt mondják, hogy 2025-öt sem fogjuk megúszni, mert hogy a technológia rohamosan fejlődik, élén a mesterséges intelligenciával, és ezek pedig lehetővé teszik azt, hogy ezek a csalások, ezek az átverések, becsapások még inkább pontosak legyenek, még inkább elaltassák az óvatosságunkat azzal kapcsolatban, hogy lehet, hogy nem is azzal beszélek, akit én gondolok.
Mit tehet egy átlagos felhasználó, hogy elkerülje az ilyen csalásokat? Hogyan tudjuk ezt egyáltalán felismerni? Fel tudjuk?
Én bízom benne, hogy mivel nagyon sokat beszélünk, és mi is nem véletlenül erről a témáról, így az emberekben is kialakul egy egészséges óvatosság azzal kapcsolatban, hogy az ismeretlen számról érkező hívásokat, a banktól, vagy bármilyen más szolgáltatótól érkező hívásokat, e-maileket egy kicsit fenntartásokkal kezeljük. Fontos azt tudni, hogyha tényleg valamilyen megmagyarázhatatlan pénzmozgás történik a bankszámlánkon, akkor ezért külön nem fog felhívni a bankunk, hogy akkor most adjunk meg különböző belépési azonosítókat, jelszavakat, hogy ő le tudja állítani ezeket a gyanús tranzakciókat. Ezt egy valódi bank, egy valódi banki ügyintéző azonnal, ami segítségünk igénybevétele nélkül meg tudja tenni. Ő már maximum csak arról fog tájékoztatni, hogy valaki megpróbált hozzáférni a bankszámlánkhoz, de mi ezt kivédtük, megoldottuk ezt a helyzetet, és esetleg a jövőre nézve további biztonsági tanácsokat és tippeket ad. Arról nincs szó egyébként, hogy ebben a helyzetben tényleg, hogy felhívnak a bankunktól, és hogy meg kell adnunk bizonyos kódokat, ez legyen gyanús. Személyes adategyeztetés. A bank tud rólunk minden adatot és információt. Ha tényleg valamilyen változás következett be, akkor nekünk mind ügyfeleknek kell ezt azonnal jelezni, és biztos, hogy ez sem egy telefonos ügyintézés során történik meg. Legyen gyanús az is a hívás során, hogyha valaki sürget minket azonnali döntésre sarka, hogyha most nem tesszük meg, most nem adjuk meg, most nem lépjük meg, nem vesszük meg esetleg azt a visszautasíthatatlan ajánlatú terméket, akkor kihagyjuk életünk ajánlatát. Ezek is mind-mind arra sarkálják az embereket, hogy ne gondolják végig, hogy egy valódi szolgáltatóval vagy egy átverővel beszélnek.
Mi a helyzet például az internetes oldalakkal? Ugye most már a 21. században nagy divat az, hogy mindent megvásárolunk online az internetről. Hogyan tudjuk felismerni például a hamis oldalakat? Hogy ne adjunk meg mondjuk banki adatokat, ugye most már van egy olyan opció is a weboldalokon, hogy elmenti a bankszámlánknak az adatait. Én ezt például egyáltalán nem javallom senkinek, ellenben hogyan tudjuk felismerni ezeket a nem hiteles oldalakat?
Nyilvánvalóan mindenki szeretne időt spórolni a vásárlással, vagy bármilyen más szolgáltatás igénybevételével, és az online térben ezt könnyen megteheti. De mi történik? Hát keresek valamit, és egyszer csak szembe jön velem az év akciós ajánlata. Végig se gondolja néha az ember, hogy hú, hát vajon ez a termék tényleg ennyibe kerül? Vagy rátaláltam arra az oldalra. Legyen gyanús az, hogy ezzel a webáruházzal korábban még soha nem találkoztunk. Töredék árán, a termék eredeti árához képest olyan árakat kínál, ami egyszerűen lehetetlenség. Ez valószínűleg tényleg nem az évszázad akciója, hanem néhány jól irányzott csalással és néhány kattintással összerakott weboldal. Mi az, amit nézzünk meg mégis egy oldalon? Hát például azt, hogyha megnyitom az oldalt, és azonnal mindenféle reklámok és akciós ajánlatok ugranak fel, és arra ösztönöznek és sürgetnek, hogy azonnal vásároljunk, mert hogy abból az általunk kiszemelt termékből már mondjuk csak 3 akciós termék érhető el, ez biztos, hogy okot adhat a gyanúra. A bankszámla elmentéssel, vagy a banki adatok elmentésével kapcsolatban az is egy fontos dolog, hogy anélkül, hogy szét tudnánk nézni, mint egy átlagos felváruházban bárhol, azonnal egy olyan ablak, vagy egy olyan felület ugrik fel, ahol az összes személyes adatunkat és információnkat élén a banki adatainkkal meg kell adni. Biztos, hogy ez sem egy webáruház, és nem a vásárlási kényelmet szolgálja. Mindenképpen tekerjünk a weboldal aljára, nézzük meg az impresszumot, hogyha ott csak egy e-mail cím van, amit 2 pillanat alatt össze lehet tákolni, ez biztos, hogy nem elég biztosíték arra, hogy egy valódi webáruházzal van dolgunk. Ha nincsen megadva telephely, elérhetőség, nem találunk olyan információkat az oldalon, hogy hogy tudok fizetni, mi történik akkor, hogyha valamilyen problémám van az adott termékkel, mik a visszavétel szabályai, valószínűleg egy csaló oldalra tévedtem. És bátran használjuk a különböző internetes keresőportálokat, írjuk be a webáruházat, kérdezzünk meg akár közösségi média oldalakon, hogy valaki találkozott-e már ezzel az oldallal, mert én azt látom, hogy a fogyasztói oldalról is megjelent az a tudatosság, hogyha valaki belesétált valamilyen hihetetlen ajánlatba, vagy észrevett egy csaló oldalt, arról már akár egy nyilvános posztban, vagy egyszerűen olyan külön erre a célra létrehozott weboldalakon tájékoztatja a többieket, ahol összegyűjtik ezeket a csaló és átverő oldalakat. Úgyhogy ezek is figyelemfelhívóak lehetnek. Gondolkodjunk el azon is, hogy milyen színek, számok vannak rajta, mennyire hasonlíthat az az oldal egy eredeti webáruházhoz, mert hogy a csalás része lehet az is, hogy egy általunk ismert szolgáltatást mondjuk egyen halványabb színben jelenítenek meg, kicserélnek 2 betűt benne, és egyszerűen a szemünk már nem érzékeli ezeket az apró változtatásokat.
Ha valaki mondjuk gyanús hívást, SMS-t, e-mailt kapott, mi a legjobb reakció? Jelenteni kell valahol? Létezik-e egyáltalán olyan jogszabályi környezet, amely hatékonyan fellép az ilyen visszaélések ellen?
Azt gondolom, hogy ez is a 2025 nagy kihívása lesz, és vissza kell hoznunk a másik slágertémát, a mesterséges intelligenciát, mert hogy egyre több szolgáltató és hatóság él azzal a lehetőséggel, hogy akár magát a mesterséges intelligenciát vetik be a csalások kiszűrésére. Mit tegyünk? Ha van egy ilyen telefonhívás, én senkinek nem javaslom azt, hogy sokáig beszéljen. Mert hogy lehet, hogy ez a csalóhívás csak és kizárólag azt a célt szolgálja, hogy az én hangomhoz, vagy hát a hívó fél hangjához hozzájussanak. A Stanford Egyetem kutatása alapján, ha valakitől már van 50 másodpercnyi hang, akkor azzal egy tökéletes csalás kivitelezhető. És itt lép egy szintet a csalás, hogy már nem arról van szó, hogy a bankom hív fel, hanem lehet, hogy valamelyik szerettem hangja fog a telefonvonalban visszaköszönni, és ez még inkább kikapcsolja az emberek éberségét. Én azt javaslom, ha egy ilyen furcsa hívást kapunk, akkor a lehető legrövidebb időn belül szakítsuk meg ezt a hívást, éljünk a telefonunk azon funkciójával, hogy jelentsük ezt a hívást, és tiltsuk le ezt a telefonszámot. Mert hogy ez is jó megoldás, hogy a jövőben nem tudnak elérni minket ezen a számon. Nyilvánvalóan az is megtörténhet, hogy egy általunk ismert telefonszámot klónoznak, ez is egy tipikus csalás, hogy hangklónozás van, ahol nagyon kedvesen, egyre megnyerőbb stílusban adják elő, hogy ők miben szeretnének minket segíteni. Ilyenkor bátran szakítsuk meg a hívást, kérjünk időt arra, hogy átgondoljuk ezt az ajánlatot, és abban a pillanatban, ahogy megszakítottuk a hívást, hívjuk vissza az eredetileg általunk is ismert telefonszámot, és hogyha ez egy valódi hívás volt, akkor ugyanazzal a hanggal vagy ugyanazzal a szolgáltatóval fogok beszélni, de ha ez egy átverés volt, akkor ez a telefonszám tényleg az eredeti helyen fog csöngeni, ahol meg fognak nyugtatni arról, hogy mi egyébként ilyen ajánlattal senkit nem kerestünk. Ha viszont mégiscsak belesétáltunk valamibe, kiadtunk valamilyen adatot és információt, én arra szeretném bátorítani a hallgatókat, hogy tegyenek rendőrségi feljelentést. Teljesen független, hogy ez egy való életben történő átverés, csalás, az online térben megvalósuló bűncselekmény ugyanaz, csalás, a rendőrség nyomoz, egyre hatékonyabb eszközöket és technikai újításokat vezetnek be ők is azért, hogy kiszűrjék ezeket a jelzéseket. Ne érezzük magunkat szégyenben azért, hogy valamit benéztünk. Egyre kifinomultabb és tökéletesebb. Én azt gondolom, hogy talán a csalás elleni küzdelmet az is fogja segíteni, hogy 2024 nyarán elfogadták a mesterséges intelligenciáról szóló rendeletet, amiben benne van az, hogy ezt az új technológiát prediktív előjelző módszerekre lehet arra is használni külön bírói engedéllyel, például mondjuk a rendőrség vagy más nyomozóhatóság, hogy bizonyos bűncselekményeket előre megjósoljanak, a következő lépést megpróbálják felderíteni, és ez talán hatékonyan bevethető a csalások esetében is. És ha megenged még egy pozitív példát a mesterséges intelligencia csalás elleni küzdelemben, akkor egy angol startupot emelnék ki, akik nemrég piacra dobták azt a virtuális nagyit, akit Daisy-nek hívnak, és ez a nagymama olyan, mint szerintem sokunk nagymamája, aki szeret beszélni, remek süteményeket süt, van egy tündéri macskája. És azt tesztelik, az interneten bárki visszahallgathatja már az első teszthívásokat, hogy hát próbálják becsempészni azokra a telefonszámok mögé, ahol feltehetőleg sérülékenyebb csoportok élnek, és ilyenkor nem az eredeti számtulajdonos, hanem Daisy nagyit fogják bekapcsolni. Ugye ez a rendszer még kidolgozás alatt, és nem árulnak el kulisszatitkokat, nehogy tippeket adjanak a csalóknak, de hogy Daisy nagyi fogja szórakoztatni a csalókat az ő kis mondókájával, történeteivel, és a már elérhető felvételek azt bizonyítják, hogy egy csalók végtelenül türelmetlenek, amikor meg kell hallgatni egy ilyen nagyon kedves nagymamát.
Telefonhívásokról beszélgetünk, de van az a helyzet, amikor arc is társul ugye a dolgokhoz. Mondjuk gyerekekről fotók az interneten, Facebookon, különböző félefajta szociális felületeken. Mennyire kell tudatosan feltölteni fotókat, videókat az internetre?
Én azt gondolom, hogy ez egy kulcsfontosságú mozzanat. Amikor bármelyik korosztállyal arról beszélgetek, hogy mi a személyes adat és információ, akkor mindenki elmondja, hogy hát a lakcím, a telefonszám, a nevem, a bankkártyám adatai, és általában a sor végére kerülnek, hogy jaj, és tényleg a rólam készült, vagy a szeretteimről készült képek és videófelvételek. Szerintem senki nem gondolta volna, hogy a közösségi média megjelenésével sokan nyilvános fényképalbumként gondolnak ezekre a posztálokra, és arra sem gondoltak, hogy egy-egy ilyen fényképfelvétel egy másik ember kezében alkalmas lehet arra, hogy deepfake, azaz mély hamisított tartalmat állítson elő egy általunk kedvelt, tisztelt, elismert ember szájába olyan mondatokat adjon, ami soha nem hangzott el, vagy éppen olyan telefon vagy videóüzenetet kapjunk, ahol a saját gyerekünk segítségkérő arca jelenik meg, és tökéletesen a hangja. Ilyenkor vajon melyik szülő gondolná azt, hogy egyébként ez nem egy valódi felvétel. De hogy ez a fontos dolog, és szerintem nem azt kell gondolni, hogy hú, akkor én most semmit soha nem fogok kitenni. Ezzel már el is késtünk, és azt gondolom, hogy a zárkózás a megoldás, hanem hogy helyezzük ezeket az adatokat és információkat megfelelő biztonsággal. Például ne nyilvános bejegyzésben osszuk meg, hanem tekintsük át a közösségi oldalakon az adatvédelmi beállításokat. Ezt most már mindenki a saját anyanyelvén, közérthető formában megteheti, és tényleg kettő kattintás, hogy nyilvános, azaz az egész világ hozzáfér az általam közzétett tartalmakhoz, vagy privát, ahol én határozom meg, hogy kik és mit láthatnak. Ha gyerektartalomról van szó, kerüljük a meztelen, félmeztelen képfelvételeket, ahol kiszolgáltatott helyzetben van, ahol nevetségtartalom, tárgyává tehetik, mert hogy a későbbiekben egy mém is ugyanolyan kárt tud okozni a gyerek mindennapjaiban, mint egyébként bármilyen más ártatlan felvétel. És hát azok a csalók, azok az átverők, akik egyébként bántani szeretnének minket, vagy a szeretteinket, igazából azokból az információkból, azokból az adatokból táplálkoznak, ami az interneten elérhető. Én azt szoktam javasolni, szintén korosztálytól függetlenül mindenkinek, hogy 2-3 havonta érdemes saját magunkra rákeresni az interneten. Ettől nem leszünk egoisták és narcisztikusak sem, ha valaki ettől rettegne, hanem ez egy biztonsági játék és egy jó biztonsági lépés arra, hogy kiderüljön, hogy esetleg van olyan oldal, aki használja az adataimat az én engedélyem nélkül, vagy megjelent rólam olyan tartalom, amin bizonyosan nem én vagyok. És az algoritmusokat arra is meg lehet tanítani, hogy ebben a helyzetben, ha egy tömeges jelzés, egy letiltás, egy jelentés érkezik mondjuk egy álprofilra, vagy egy fake news tartalomra, egy hamis tartalomra, akkor az algoritmus ezt előrébb sorolja, és hamarabb eltűnik a világhálóról.
Említettem én is a hallgatóknak a körzetszámokat, ugye a Phone Research, hát egy kutatóintézetnek a legfrissebb adatai szerint vannak bizonyos körzetszámok, amelyekkel megpróbálják elérni az embereket. Fontos egyáltalán figyelni a hívószámok előtagjaira is, hogyan használják ezt ki a bűnözők, bennem ez kérdés. Engem egyébként gyakran hívnak Texasból, mondtam azt is a hallgatóknak, hogy nekem nincsen amerikai családtagom, úgyhogy kell-e egyáltalán figyelni a hívószámok előtagjaira?
Szerintem mindenképpen, mert hogy a csalók akár azt is kihasználhatják, hogy ja, de tényleg lehet, hogy mégiscsak van ott valaki, vagy éppen várok onnan egy hívást, és hogy ez elaltatja még inkább a gyanút az emberekben. Meg egyszerűen így vagyunk szerintem szocializálódva, hogyha érkezik a telefonunkra egy hívás, akkor függetlenül attól, hogy ismerem vagy nem ismerem, akkor felveszem, bemutatkozom, és megpróbálok kedves lenni a vonal másik végén lévő szereplőkkel. Én azonban azt gondolom, hogy mivel ekkora mértékű csalások vannak, tényleg mielőtt fölvennénk ezt a telefonszámot, bátran gondoljuk végig, hogy tényleg várok-e onnan hívást, valaki fog onnan keresni ezzel kapcsolatban, és nyugodtan megtehetjük azt, hogy egyébként nem vesszük fel ezt a hívást, hanem az internetes keresőbe beírjuk a számot, és más felhasználók nyomán egyébként ilyenkor kiderül, és már több olyan lista is elérhető az interneten, ahol hívásazonosítókkal, vagy akár konkrét számsorokkal ott van, hogy vigyázzatok, mert erről a számról csak és kizárólag csaló hívások érkeznek.
Néhány nap múlva, február 11-én kerül megrendezésre a biztonságos internetnap. Erről is beszéljünk egy picit.
Szerintem ez egy nagyon jó világnap, és számomra az egyik legkedvesebb, hiszen ez az a nap, amikor a borús téli hangulatban egyébként olyan fontos dolgokra lehet irányítani a figyelmet, hogy milyen eszközökkel és lehetőségekkel tudjuk a saját digitális tudatosságunkat növelni. Ez a világnak nem csak a gyerekeknek és a fiataloknak szól, hanem a szülőknek, a pedagógusoknak, a gyerekeket, fiatalokat segítő szakembereknek, a jogalkotóknak és a nagyvállalatoknak egy olyan nap, amikor együtt tehetünk egy jobb internetért. Ez nem csak az én nagyon pozitív mondatom, hanem évek óta már a világnapnak is a mottója, hogy mindannyiunk közös felelőssége egy biztonságos online tér megteremtése. Mit lehet ezen a napon csinálni? Beszélgetni, játszani, konferenciákat szervezni, rendhagyó iskolai foglalkozásokat, órákat tartani arról, hogy mi is ez az internet, és hogy hogyan alakíthatom úgy, hogy ez az én céljaimat szolgálja. Nekem különösen fontos ezen a napon, hogy mindig legyek valahol, és hogy olyan élővé tegyem az ünnepet ezzel kapcsolatban, de arra is felhívja a figyelmet, hogy rendben, ez nagyon jó, hogy minden évben van egy nap, amikor megünnepelhetjük a biztonságos internetnapot, de hogy az év többi napján, a többi 364 vagy 365 napon is figyeljünk arra oda, hogy kinek milyen eszközöket adunk, milyen felületet szöveget használunk, ott mennyire viselkedünk. Mert hogy ez is egyfajta szemléletváltás, hogy egyébként vajon két külön személyiségem van az online térben és a való életben, vagy egyébként ugyanúgy vizsgálódok. És azt hiszem, az sem vitatárgya, hogy 2025-ben és az elkövetkező években a biztonságos internetnaphoz és egyáltalán a saját digitális fejlődésünkhöz fontos szeletet fog adni, hogy mennyire tudjuk megteremteni az online és az offline világunk közötti egyensúlyt, hogy mennyire figyelünk oda a digitális jólétünkre, képesek vagyunk-e szünetet tartani, pihenni, abba hagyni magunktól az online tevékenységet, valami mást csinálni, és hogy ezt a fajta példamutató magatartást mondjuk felnőttként mennyire vagyunk képesek átadni a körülöttünk lévő gyerekeknek és fiataloknak. Úgyhogy feladat van bőven erre az ünnepnapra is, mindenki adjon magának időt arra, hogy kialakítson új szokásokat, lehetőségeket, és hogy fontos lenne az, hogy ahogy beszélgetünk arról, hogy mondjuk mi volt az iskolában az ebéd, vagy mi történt az edzésen, beszélgessünk arról is egymással, hogy mi történik velünk az online térben.
Említette a fiatalokat, melyik a legkitettebb korosztály, ami a csalásokat illeti, akár interneten, akár telefonon keresztül, mit tapasztal?
Néhány évvel ezelőtt még azt mondtam volna, hogy hát van ilyen korosztály, mondjuk az első internet használók itt a 10-es éveik elején, akik először kapják meg az okos eszközüket, és úgy érzik, hogy hát akkor övék a világ, és mindent úgy is észrevesznek. De én ma már azt látom, hogy nem lehet ilyen korosztályos dolgot fűzni hozzá, mert hogy bárkivel megtörténhet bármi. Abban a pillanatban, ahogy rendelkezem egy ilyen eszközzel, akár SMS-ben, e-mailben, telefonhívások formájában elérhetnek a csalók. És hogyha mondjuk a mindennapi családi beszélgetéseknél nem téma az, hogy egyébként érkezhetnek fura hívások, és azt hogyan kell kezelnem, hogyan kell viselkednem, akkor bizony ebben a helyzetben előfordulhat, hogy valaki rákattint egy ismeretlen linkre, letölt egy olyan alkalmazást, ami átveszi mondjuk akár a telefonja felett az uralmat, és hozzáférnek az összes személyes adatához, információjához, vagy jó szándékúan beszél valakivel, és közben megterhelik a telefonszámláját.
Mi volt a legextrémebb eset, amivel találkozott?
Húha, hát igen. Ha csalásról van szó, akkor hát ugye a jövő héten egy másik ünnepnap is van, amikor kifejezhetjük az egymás iránti szeretetet és szerelmet. Február 14-én Bálint nap vagy Valentin nap, ki hogy tartja és ünnepli. És hát a csalásoknak van egy romantikus csalásos változata is, amikor egyébként valaki hirtelen a közösségi oldalon belénk szeret, de valójában nem belénk, hanem a pénztárcánkba. Soha nem jön létre személyes találkozás, hanem az illető csak az interneten keresztül hitegeti az áldozatát, és közben olyan kifogásokat talál ki, hogy jaj, én sajnos nem tudom megőrizni a nagy örökségemet, ki kell mentenem a pénzemet, vagy ahhoz, hogy személyesen tudjunk találkozni, akkor a másik félnek kell küldenie valamilyen összeget, és ehhez kapcsolódik egy olyan extrém eset, ahol egy férfi áldozatról van szó, akit majdnem egy évtizeden keresztül, akár ugyanaz, akár több csaló női profil, több milliós kárt, az összes megtakarításos pénzét kicsalta. Mindig rájött egyébként egy ponton, amikor már egyre nagyobb volt az összeg a csalásoknál, és tett rendőrségi feljelentést, de nagyjából másfél-két évenként megismétlődött ez a folyamat, és 5 éven keresztül több rendőrrel is találkozott, és hiába hívták fel a rendőrök a figyelmet arra, hogy de hát nézzen már utána ennek a profilnak. Nem biztos, hogy ez az útja módja annak, hogy valaki hirtelen szerelmes lesz belénk, és hogy ez egy párkapcsolatra vezető út, és egyszerűen nem volt meggyőzhető arról, hogy ők nem valódiak, és hogy nem igaz, hogy mindenki át akarja őt verni.
Hát kedves hallgatóink, a telefonos csalások komoly fenyegetést jelentenek mindannyiunk számára, legyünk szemfülesek, ugyanis megfelelő tudatossággal és jogi ismeretekkel jelentősen csökkenthetjük a kockázatot. Fontos, hogy mindig legyünk óvatosak az ismeretlen számokról érkező hívásokkal, és ha gyanús tevékenységet tapasztalunk, akkor tegyünk lépéseket a megelőzés érdekében. Erre kaptunk is tanácsot. Dr. Baracsi Katalin internetjogásznak köszönjük, hogy megosztotta velünk szakmai tapasztalatait, és visszavárjuk.
Köszönöm szépen én is.
Minden jót!